Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A műsor megy tovább. Bár a tenyérjósom szerint a civilek élete ebben az évben sem lesz könnyebb. Sőt. Ma is három könyvvel készültem, a könyvek az összezuhanás különb-különb történetei. Az első történet egy fiúról szól. Adva van egy helyzet. Egy kislány, mímelve anyja gyászszertartását, eltemeti legkedvesebb babáját, búcsúzom tőled, mama. Ezt a pillanatot lesi ki a fiú, akiben egyszerre ébreszt rettenetet és kíváncsiságot, ingerli valamilyen csínyre ez a találkozás. Egy éjszaka erre a helyre csábítja bátyját, akit itt végzetes baleset ér. A fiú soha többé nem tudja kiheverni ezt a sokkot. A következő történet két emberre, az orvosra és az íróra fókuszál. Ami összeköti őket, az a múlt, miközben sosem találkoztak. Az író ír egy könyvet, amiben állít valamit az orvosról. Az orvos sértőnek találja ezt az állítást, és beperli az írót. Az ügy a királyné törvényszék elé kerül. Lesz ebben a perben győztes? A harmadik könyv szinte egy karnyújtásnyira tőlünk játszódik. Szereplői kortársaink. A szemünk előtt zuhannak össze és a semmibe. A társadalom szociális hálóján, a putyini országban is túl nagyok a lyukak. Ezen nagyon könnyen ki lehet pottyanni, és egyre mélyebbre zuhanni. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy kedvet csináljon az olvasáshoz. Ezért a beszélgetések végén elhangzó kérdése, a helyesen válaszolók között könyveket sorsolunk ki. Hát akkor vágjunk bele! A Szkolár könyvkiadónál jelent meg Nathan Filer a Zuhanás sokja című regénye. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk. Matthew naplójából idézek egy mondatot. Beleírom magam a saját történetembe, és belülről mesélem el. Hogy értsük ezt?
Hogy úgy lehet érteni, hogy egy skizofréniában szenvedő fiatalembernek a visszatekintését, önmagával való szembesülését, egy szörnyű tragédiának a feldolgozását láthatjuk, és közben beleéli magát a testvére életébe, önmaga gyerekkori létébe, és egyáltalán azokba a szituációkba, amelyeken a családjának és önmagának át kellett vergődni az elmúlt 10 évben.
Ez a skizofrénia megállapítás, ez nekem végig az egész könyv alatt, mint hogyha nem is volna valóságos. Mintha csak arról volna szó, hogy egy felnövekvő gyerek nem tudja elengedni ezt az által nagyon szeretett embert, ezt a bátyját, és újra átéli a vele való együttlétnek az örömét.
Hát biztos, hogy nagyon-nagyon vékony az a határ, ahol a
betegség
a fájdalom átcsap betegségbe. Uh-huh. Hogy mikor következik ez be, vagy mikor tudunk még visszatérni a másik oldalra, hát ez valószínűleg az orvosoknak is borzasztóan nehéz ezt eldönteni. Azért itt ténylegesen skizofrén, egy tragédia miatt vált beteggé.
Van egy konzultáció a pszichiátrián, amin azon hezitálnak, hogy hazaengedjék-e Matthew-t. Akkor azt mondja, hogy beleragadtam a befelé figyelésbe, szinte minden gondolatom önmagamról szól.
Igen, hát ahogy a betegségbe egyre jobban belesüllyed, egyre kevésbé lát ki. Óriási lelki erőről tesz tanúbizonyságot, hogy mégis fel tud állni, tovább tud lépni, és ha nem is gyógyul meg, mert ez egy nagyon fontos momentum a könyvnek, hogy nem gyógyul meg a főszereplő hős, de valahogy tudja úgy rendezni az életét, hogy együtt lehet élni ezzel a betegséggel, és mégiscsak meg tudja az első lépését tenni az életben, nem a gyógyulás felé, hanem az életben. És ő neki egy ilyen életre kell berendezkednie, amiben ekkora puttony cipel a hátán.
Nekem az volt a benyomásom, hogy az anyai nagymama, ez a Namma, ő az egyetlen valódi felnőtt, aki okosan tudja szeretni Matthew-t. Úgy engedi el, hogy képes magát felnőttnek vagy embernek érezni, nem nyomja bele ebbe a betegségébe az aggódásával, a róla való gondoskodással.
Igen, nekem is ez volt a benyomásom, hogy ő egy nagyon pozitív, életigenlő személy, de az egész családról nekem egy nagyon pozitív élmény volt, hogy ilyen családi körülményeket megtapasztalhatok egy regényben, ahol igenis, hogy elfogadják a betegségeket, elfogadják, hogy az élet nem feltétlenül szőszke kislányokból és pillangókból áll, hanem betegségekkel, problémákkal terhelt a gyerekeink nem tökéletesek, mi magunk sem vagyunk tökéletesek, mégis az a legfontosabb, hogy így elfogadjuk egymást, és így szeressük egymást, ahogy vagyunk. És ennek ellenére is bekövetkezhet tragédia egy családban, még akkor is, hogyha ez az elfogadó, szeretetteljes légkörben élnek az emberek, ekkor is bekövetkezhet a baj. A bajjal is bizony meg kell birkóznunk, és tovább kell lépnünk.
Nem tesznek folyamatosan szemrehányást.
Nem, semmiféle szemrehányás nincs. Semmiként az is nekem egy óriási élmény volt már a kötet elején is, amikor még nem igazán tudtam, hogy itt mi lesz az a tragédia, ami generálja a problémákat, hogy egy olyan család életébe pillanthatunk be, ahol van egy Down-szindrómás kisgyerek. Ez nálunk, vagy legalábbis az én olvasatomban nem egy elfogadott dolog. Azokat a családokat, ahol van bármilyen betegséget hordozó kisgyerek, azokat nem látjuk, nem tárulkoznak föl társadalmi közegben. Gyakorlatilag elzárva élik az életüket. Ez a család viszont teljesen nyitott életet élt. És ugyanolyan természetes volt, hogy Down-szindrómás az egyik gyermekünk, mint hogyha azt mondanánk, hogy szőkehaja van, nem barna. És ezt teljesen elfogadták a maga esetlenségével, a maga terhével, és ezt örömmel fogadták, és egy nagy-nagy szeretetben tudtak élni ezzel.
Olvastam az interneten, hogy Nathan Filer azt nyilatkozta az MT-nek, hogy a regényolvasás egyben az empátia gyakorlásának módja is.
Aki találkozott vele Budapesten a könyve bemutatóján, vagy a olvasott vele interjút, már abból is lejön mindenkinek, hogy egy rendkívül nyitott, nagyon szimpatikus, végtelenül szerethető és szerető szívű ember, aki nem véletlen, hogy ehhez a témához fordult. Ő maga is éveken át dolgozott pszichiátriai intézetben, ápolt pszichiátriai betegeket, és ott nagyon-nagyon nehéz élethelyzetekkel szembesült, és ez bizony feldolgozásra várt benne is, de természetesen ez nem egy önéletrajzi mű, nem egy kiírom magamból a fájdalmat, hanem egy valóságos szép irodalom.
Én ezt tovább gondolva értelmezem. Úgy értelmezem ezt a mondatot, hogy minden regény elolvasása egyfajta empátia, mert hiszen bele kell magam a könyvben szereplő létbe, életformába élnem.
Hát igen, különben miért olvasnánk könyveket?
Igen.
Nem tudom elképzelni a szereplőknek a sorsát, a fájdalmat, nem sírok rajta, nem nevetek rajta, akkor végül is csak információkat kapok a könyvekből, az pedig pont az irodalomnak az érzelmi töltöttségét nem adná vissza.
A rajzolás egy módja volt annak, hogy valahol máshol legyek. Anyu behozott nekem az osztályra egy új vázlatfüzetet a megfelelő ceruzákkal és tollszárakkal. Szóval, amikor nem dohányoztam vagy próbáltam aludni, a képzeletem szülötte képeket skicceltem le. Egész jó művész vagyok. Anyu jobbnak hisz, mint ami a valóság. Otthon van egy fiókja tele a rajzaimmal és a történeteimmel, egészen kiskoromtól fogva. Az 50. szülinapjára valami különlegeset szerettem volna adni neki. 15 éves voltam, és tudtam, hogy a világ kamaszai közül nem velem a legkönnyebb együtt élni. Azt akartam, hogy tudja, hogy szeretem, és hogy még mindig számít. Úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom egy róla készült portréval, de amikor átfuttattam az ötletet apun, ő azt mondta: szerinted nem örülne jobban egy családi képnek? Tudtam, hogy igaza van, úgyhogy hozzáfogtam inkább annak. A kanapén ülve akartam lerajzolni magunkat együtt. De meglepetésnek kellett lennie, szóval mindig bementem a nappaliba, amikor tévézett, olvasott vagy bármi, és titkos jegyzeteket meg részletes vázlatokat készítettem, hogy emlékezzek a részletekre. Például, hogy hogyan hajlik finoman oldalra a nyaka, hogyan keresztezi a lábait, az egyik lábfejét a másik bokája mögé dugva. Szerintem a személyiségek ezekben a részletekben vannak elrejtve, és ha megfelelően elkapod őket, elkapod az embert magát. Ez sokkal azután volt, hogy Simon meghalt, és nem gondoltunk már rá minden nap. Vagy felteszem, anyu talán igen, de én nem. Nem olyan sokat. És közel sem olyan sokat, mint most. De úgy döntöttem, hogy nem lenne helyes nélküle megrajzolni a családi portrét. Végül valami olyasmit csináltam, amire igazán büszke vagyok, és nem gyakran mondhatom ezt. Fogtam Simon egyik bekeretezett fényképét a kandalló párkányról, azt, amelyiken az új suli egyenruhájában ragyog, és a kanapé melletti kis asztalra rajzoltam, ahol az újságokat tartottuk. Anyut mellé rajzoltam, ezután magamat középre, majd aput. Szinte tökéletesen elkaptam anyu keresztbetett lábát, apu pedig úgy harabdálta az alsó ajkát, mint amikor koncentrál. Az önarcképek a legnehezebbek. Nehéz elkapni a saját énedet, sőt, egyáltalán tudni, mi az. Végül a vázlatfüzettel a térdemen rajzoltam le magam, rajzolás közben. És ha jól megnézed, ki lehet venni a kép tetejét, ami az, amelyikben benne vagyunk. Azt hiszem, valami ilyesmit csinálok most is. Beleírom magam a saját történetembe, és belülről mesélem el.
Nagyon szerethetők ezek a figurák, akik itt vannak, mindenki. Ez a stílusa a könyvnek.
Igen, nyilvánvalóan ez a szerző saját maga szerethető személyiségéből fakad, hogy egy életigenlő ember, aki végtelenül megvan áldva egy nagyon nagyfokú humorérzékkel, iróniával, öniróniával, és ez átsegíti őt a, mind a magánéletében, mind a művészi hivatásában a nehézségeken. És egy picit tudja önmagát felülnézetből önmagára rákacsintva szemlélni.
Kollárnak nagyon jellegzetes a esztetikai volumene, vagy hogy
igen,
is mondjam?
Hát azt hiszem, a Szkolár az egyetlen magyarországi könyvkiadó, akinek kifejezetten dizájn sorozata van. A Szkolár dizájnban grafikus nemzedékek nőnek föl most már 10-15 éve, hát reméljük, hogy ez a jövőben is folytatódni tud.
Minden oldalon van valamilyen fajta grafika a könyvben, ha a szöveg mellett végigfut egy ilyen hangyakép.
Igen, igen, ez egy kis játék. Biztos emlékeznek az olvasók vagy hallgatók, amikor gyerekkorunkban csináltunk kis mozgóképeket füzeteinkre,
iskolába,
akik futnak a lap szélén, azzal, hogy gyakorlatilag végig simítjuk a lapokat. Hát a mi nagyszerű tervezőnk Máté Hanga is ezt az ötletet frissítette föl, amikor kis hangyákat futtatott a lapoknak a
szélén,
és ez egy külön kedvesség, a szerzőnek is nagyon-nagyon tetszett, rendkívül jót szórakozott rajta, illetve vannak benne a könyvben apró kis grafikák is, Kóródi János festőművész készítette, reméljük, hogy ezek is elnyerik az olvasó tetszését is.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk, Nathan Filer a Zuhanás sokja című regényéről, amit a Szkolár könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan hívja Matthew a nagymamáját. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje. Partvonal kiadó gondozásában jelent meg Leon Uris, a Királynő törvényszéke című regénye. A kiadó munkatársával, Korencsi Mártával beszélgetünk.
Leon Uris amerikai író 50 évig írta a könyveit. Nagyon sok művetette, nevét ismerté. Többek között az, amiről most beszélgetünk, tehát ez is egy ilyen híres könyv. Egy lengyel származású orvos és egy amerikai író pere az alaptörténet. Lehet érdekes egy per?
Mindenképpen lehet érdekes. Nem véletlenül készült film is ebből a regényből. Egyrészt nagyon fontos és érdekes maga a történelmi háttér. Könyvnek a negyedik fejezete szól a perről. Az első három fejezetben tudjuk meg a történelmi háttért, illetve az orvosnak és az írónak a saját életét ismerhetjük meg. Tehát az első három fejezetben megismerjük magát az orvost, az ő életét, a múltját, illetve a jelenét, illetve egy fejezet szól arról az íróról, akiben a perben az alperes lesz, mert hogy itt van egy nagyon érdekes csavar a történetben, hogy maga az orvos az, aki beperli a könyv szerzőjét és a könyv kiadóját, mert úgy gondolja, hogy egy valótlan állítás szerepel a könyvben róla.
Ahogy itt mondod, hogy úgy gondolja, mint hogyha ha nem is vele történtek volna azok az események, ami miatt beperelte ezt az írót.
Nagyon nehéz ítéletet mondani arról, ami egy koncentrációs táborban történik, mert itt is több szinten kell nézni azt, hogy valaki bűnös, vagy amit tesz, az jó vagy rossz. És van is egy nagyon komoly gondolat a könyv végén erről, hogy Adam Kelno a hétköznapi körülmények között egy megbecsült, megbízható orvos volt, és ez az életének az első részében is így volt, illetve a hosszú-hosszú számüzetése után is egy elismert orvos lett, akit egyébként lovaggá ütöttek, tehát Sir Adam Kelnóról beszélünk. De abban a pár évben, amíg ebben a koncentrációs táborban élt, ott szörnyű dolgok történtek, ott nem hétköznapi viszonyok között éltek az emberek, és ez egy nagyon fontos orvosetikai kérdés is, meg emberi kérdés is, hogy az ilyen körülmények között valaki mit csinál, amit tesz, azért milyen felelősséget vállal, vagy annak mi a következmények.
Hát kezdjük az orvossal. Ő a központi figurája ennek a regénynek. Van egy távoli múltja, van egy közelmúltja, és van egy jelene. Három különböző élethelyzet. Mindig sikerül elhitetnie maga körül. Az a múltbéli dolog, az mind hamis, és vele az soha nem történhetett meg. Valahogy nekem végig az az érzésem, hogy talán a fejében is az van, hogy az nem vele történt.
Az, hogyha valaki nem érzi bűnnek azt, amit ő megtett, az egy nagyon komoly probléma. És ennek az embernek az a tragédiája, hogy többször kerül bíróság elé, többször kérik számon azt, amit tesz, kap is valamilyen fajta büntetést egyébként. Tehát mondhatnánk azt, hogy megkapta már a büntetését, a 2 éves börtön ennek számít, ugye nem ismerheti meg a kisfiát, amikor megszületik, és csak később találkozik vele, tehát ez is egyfajta büntetés. Utána saját magát száműzi tulajdonképpen 15 évre a dél-kínai tengerhez egy szigetre, és ott a világtól elzárva él, és tehát ezt a 15 évet is vehetjük úgy, hogy már letöltötte a büntetését. Ő maga nem ismeri el, ő nem gondolja azt. Tulajdonképpen ennek az emberi tragédiának a feszegetése vagy részletezése, ami egy nagyon fontos szál ebben a könyvben. És megtudjuk, hogy mi történt. Tehát ennek az orvosnak a gyerekkorában történt élmények, amik oda vezetnek, hogy ő ezt nem tartja bűnnek, amit ő csinált. Ő felsőbbrendűnek érzi magát. Igenis, ő úgy gondolja, hogy ezek az emberek nem érdemlik azt meg, hogy fájdalomcsillapítást kapnak, illetve a saját személyes gyűlöletét éli ki ezeken az embereken. És ez kiderül, bár ő ezt nagyon szeretné elfedni, mert ő tud egyébként orvosként jól bánni betegekkel, tehát ő ismeri a szakmáját, és ha arról van szó, akkor ő jó orvos, megbízható, kedves a betegekkel, és megteszi, amit emberileg és orvosilag meg kell tenni. De nem mindenkivel, és itt van a probléma, hogy ő eldönti, hogy kivel bánik jól, kit kezel jól orvosként, emberként, és kit nem. Maga a bíróság és maga a tárgyalás is azért volt hasznos és jó és érdekes, mert szépen folyamatosan jöttek elő azok az emberek, akik ott voltak, akik ellene vallanak, elmesélik, hogy ott mi történik, és az olvasó maga is kialakíthatja a véleményét arról, hogy ez mekkora bűn, hol lehetett volna másképp viselkedni. Ez egy nagyon fontos gondolata a könyvnek, és vannak olyan emberek, akik igenis megmutatták, hogy orvosként, vagy ápolóként, vagy csak egyszerűen emberként ott vállalták azt, hogy nemet mondanak egy tisztnek, hogy nem csinálnak olyat, amit a saját emberi érzéseik, vagy akár a hitvallásuk, vagy az orvosi esküjük ezt nem engedi. Ők kiállnak magukért és az embertársaikért. Igen.
Hogyan történhetett ez meg? Hol találjuk a világ legcivilizáltabb, legfejlettebb, legkultúráltabb országait? Igazán nem kívánom megsérteni az Egyesült Államokat vagy a brit nemzetközösség tagországait, de egyet kell értenem a történészekkel, akik szerint Nyugat-Európa keresztény nemzetei képezik civilizációnk legmagasabb szintjét. Ezekben az országokban hágott legmagasabbra az ember. És ha valaki azt kérdezi a 30-as években, lehetséges, hogy néhány év múlva az egyik ilyen nyugat-európai nemzet mesztelen öreg emberek millióit tereli gázkamrákba? Mindenki azt mondja, ugyan már, ez képtelenség. Ez még viccnek is rossz. A Kaisert rég száműzték, a militarizmusból semmi sem maradt. Németországnak rendes nyugat-európai demokratikus kormánya van. El sem tudjuk képzelni, hogy miért is tenne valaki ilyen szörnyűségeket. Hiszen az egész világ megvetését és undorát idézné ezzel a fejére. Ha békeidőben tennének ilyesmit, hamarosan háborúba keverednének azokkal, akik ezt meg akarnák akadályozni. S háborús időkben. Akkor sem érnének el vele semmit. Akkor sem lenne semmi hasznuk belőle. Thomas Bannister ismét találja díszét, a pénzes zacskót igazgatta. Hangja most már úgy zenélt, mint egy Bach fúga kontrapunkt rendszere. És nem lenne az ember, aki vállalkozna ilyesmire, folytatta. A német hadsereg legénysége hivatalnokokból, munkásokból, boltosokból áll. Családos, több gyermekes emberekből. Ők terelnék a gyerekeket a gázkamrákba? Ugyan kérem. És ha valaki azt mondja, hogy ezeknek a családos, több gyermekes embereknek a szeme láttára kísérleti állatoknak használt emberek szervezetéből műtétileg eltávolítják a nemi szerveiket, miközben ők öntudatuknál vannak, és ezek a családos, több gyermekes emberek tudják, hogy ezek a kísérletek egy tömeges sterilizációs program célját szolgálják, megint csak mindenki azt mondja, hogy ez képtelenség. És különben is. Ehhez orvosok kellenek, s nincs olyan orvos, aki ezt megtenné. De akik akkor beszéltek volna, tévedtek volna. Hiszen megtörtént mindez. És akadt egy orvos, egy antiszemita lengyel orvos, aki igenis megtette. És bár ez nem része a bizonyításnak, leszögezném, hogy ez az orvos tekintélyes ember, s nagy tekintélye volt a koncentrációs táborokban is. Önök hallották, hogy dr. Lotaki is megtagadta volna a műtétek elvégzését, ha dr. Kelnó megtagadja. Azért tévedtek azok, akik azt állították, hogy ilyesmi nem lehetséges, mert nem volt egy ügy, és nem volt egy eszme, amely ösztönözte és igazolta mindazt, ami megtörtént. Ez a szörnyeteg ügy és szörnyeteg eszme az antiszemitizmus. Azok, akik nem hisznek Istenben, értelmükre támaszkodnak. De akár hiszünk Istenben, akár nem, különbséget tudunk tenni a jó és a rossz, a helyes és a helytelen között. De ha az ember egy szép napon azt veszi a fejébe, hogy vannak emberek, akik azért, mert más emberfajtához tartoznak, más a bőrük színe, más a vallásuk, igazából nem is emberek, már is igazolva látja és feljogosítva érzi magát, hogy minden lehetséges módon megalázza ezeket az embereket. Ez az eszme nagyon is jól szolgálja azt a politikai vezetőt, akinek bűnbakra van szüksége. Valamire, amit a bajokért okolhat. Felkorbácsolhatja vele a tömegek indulatait, olyannyira, hogy a tömegek elvesztik józan ítélő képességüket, s őrült vakságukban tényleg azt hiszik, ezek az emberek nem emberek, hanem állatok. Hiszen az állatokat vágjuk le úgy a vágóhídon, ahogy a Jadvigában az emberekkel végeztek. Az út könyörtelen logikával vezetett a végállomásra. Nyugat-Jadvigába. És azért is tévedtünk volna, folytatta szónoklatát Bannister, amivel már is mindenkit megigézett a teremben, mert ha angol katonáknak parancsolják meg, hogy gyerekeket és öregeket tereljenek a gázkamrákba, olyan emberi lényeket, akiknek egyetlen bűnük volt csupán az, hogy a szüleik gyermekei voltak. Nos, elképzelhetőnek tartják, hogy az angol katonák nem lázadtak volna fel, nem tagadták volna meg a parancs teljesítését. Tartozunk az igazságnak, amikor leszögezzük. Voltak német katonák, tisztek, lelkészek, orvosok és egyszerű civil emberek, akik megtagadták az ilyen parancsok teljesítését. Ők így gondolkodtak. Nem. Én ezt nem teszem meg, mert ha megteszem, a tett életem végéig terheli a lelkiismeretemet. Nem lököm be őket a gázkamrába, s nem fogom később azt mondani, hogy parancsra tettem. Nem fogom később azzal igazolni a tettem, hogyha nem én lököm be őket a gázkamrába, valaki más mindenképpen belöki őket, mert ezt nem tudom megakadályozni. S különben is, mások esetleg jóval kegyetlenebb módon löknék be őket a gázkamrába. Tehát úgy szolgálom legjobban ezeknek az embereknek az érdekeit, hogy én lököm be őket. Az a baj, hogy nagyon kevesen voltak, akik így gondolkodtak.
Nagyon érdekes ez az angol igazságszolgáltatás, amiben így bepillanthatunk. Talárok, ahogy le vannak írva, hogy hogy néznek ki a bíróságon az emberek, szóval nagyon érdekes.
Igen, hát ez a klasszikus és kicsit autoriter felépítése a bíróságnak. Volt egy nagyon fontos mondata a bírónak, ennek a rendszernek a csúcsára kerülni, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és az ő tekintélye az biztos, hogy számít, illetve a döntése is nagyon, de volt egy olyan gondolata a bírónak, hogy itt most neki döntést kell hoznia, de az biztos, hogy egy másik ember lesz ezután a per után, illetve ezután a döntés után. És maga a döntés, hogy ezt a félpenny kártérítést megítélik az orvosnak, ez egy olyan megalázó ítélet, mert tulajdonképpen pénzt kap, de hát ugye a legkisebb pénzegységet kapja. Én azt gondolom, hogy ezzel ők betartották a saját jogrendjüknek, a saját szemléletüknek is a szabályait, de közben meghoztak egy olyan ítéletet, ami mutatja azt, hogy ennek az emberi súlya az hol van. Bebizonyosodott az, hogy ami a könyvben szerepel, az nem igaz, ugyanis nem ennyi embert operált ez az orvos, illetve nem érzéstelenítés nélkül, mint ahogy ez ebben a könyvben szerepel. Tehát magyarul a rágalmazásnak ez a része, ez egy jogos sérelem, de közben meg az ítéletnek ez a mennyisége, hogy félpenny kártérítést kap, ez mutatja azt az emberi részt, hogy azért itt más dolgokról van szó a háttérben.
Amikor elmegy ebbe a önszámüzetésbe, Borneóba, Szaravakba, tehát elmegy erre a szigetre, tulajdonképpen egy közegészségügyi rendszert hoz létre, de ezt is úgy, hogy ezeket az embereket sem tartja méltónak önmagához.
Én éreztem azt, hogy ő megpróbálta maga módján közelíteni, de mindenképpen a saját felsőbbrendűsége, olyan ötlete volt, hogy ezeknél az embereknél ahhoz, hogy egészségesebben táplálkozzanak, és azért mesterséges halastavakat hoznak létre, és halászat, a halak fogyasztása az segít majd az ott élő egyszerű embereknek is. Ez a gyarmatosítóknak a büszkesége és az öntudata, mert hiszen jót is csinálnak, de azért rengeteg kárt is okoznak. Ő ott felsőbbrendű ezek között az emberek között, soha nem fog összeolvadni ez a két kultúra, ő a maga módján ott megpróbált segíteni, de hát az orvosi tapasztalatai és az egészségügyi tudása miatt mindenképpen egy felsőbbrendű szinten van, tehát ez nem kétséges. Én azt gondolom, hogy azért a zsidók utálata és a nagyon egyszerű népek utálatában azért itt van egy nagy különbség. Az a törzsi világ és az angol orvos világa az nagyon távol el egymástól.
Mint hogyha ő meg akarna feledkezni arról, hogy a múltban neki voltak bűnei, és hárítja magától, túl akar lépni rajta. Meg nem történté, vagy elfelejtett dologgá tenni. Úgyhogy amikor bepereli az írót rágalmazásért, akkor talán ő el is hiszi, hogy ez valóban nem igaz.
Igen, hát ez az éretlen személyiségnek abszolút a jellemzője, hogyha úgy csinálunk, hogy valami nincs, akkor az nincs. Megpróbálja felhasználni a szaktekintélyét, vagy azt, hogy őt lovaggá ütették, ezt a felsőbbrendűséget arra, hogy ez úgysem fog kiderülni. Tehát ez nem egy átgondolt dolog volt, hanem ez egy viselkedés ebben a helyzetben. Az, hogy ez összekötődött egy gyermekkori traumával, az, hogy ezeket a koncentrációs táborban történt borzalmakat nem lehet elfelejteni, ez a kettő együtt valószínűleg már sok eleve veszteségre és kudarcra van ítélve ez a dolog, tehát ezt nem lehet úgy csinálni, mintha nem történne semmi is. Ezek előjönnek váratlan helyzetben, valaminek a látványa, egy illat, egy szó, egy gondolat is előhozhatja. Ő megpróbált úgy csinálni, mintha ez a dolog nem létezett volna. Ehhez nem elég a 2 éves börtönbüntetés, és nem elég a 15 éves számüzetés sem. Hát nem véletlenül az ilyen traumás dolgokat fel kell valahogyan dolgozni, mert ez a berakom egy fiókba, és jól bezárom a lelkem mélyére, hát ez nagyon kevés embernek sikerül. Hát az erkölcsi feldolgozása a dolognak érett emberként, mert hogyha ő megérti, hogy ő mit csinált rosszul, akkor lehet, hogy fel is tudta volna valamilyen módon dolgozni.
Megnyerte ezt a pert valaki, szerinted?
Nem, én azt gondolom, hogy az író, aki illetve az őt támogató emberek, akik ők elvesztették, valamilyen módon mégis nyertek. Itt inkább talán itt az, hogy az igazságszolgáltatás csatornáin belül kiderült az igazság, kiderült az, hogy ki mond igazat, ki az, aki egyértelműen hazudik, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember, mert itt azért van egy olyan orvos, akit megpróbál Ádám Kellnő nagyon rossz színben feltüntetni, és a regény végén kiderül, hogy ő volt az, aki segítette, és aki tényleg olyan módon egy picit ilyen idealizált hősként van beállítva.
Ad erkölcsi felmentést végül is a könyv. Az orvosnak, az írónak, az olvasónak, tehát létezik-e erkölcsi felmentés?
Számomra az egyértelmű volt, hogy lehetett volna ezt jobban csinálni. Tehát az, hogy neki ezeket a műtéteket meg kellett csinálni, hogy ez kötelező volt, hogy nem mondhatott nemet. Egy nagyon fontos kérdés az, hogy ezek a röntgensugarak, amikkel kísérleteztek a foglyokon, hogy azok utána tényleg rákos szövődményeket okoztak-e, mert hogy Kellnő azt állítja, hogy az ő műtétei azok életmentő műtétek voltak, hiszen itt különben rákos szövődmények miatt meghaltak volna, tehát hogy ő megmentette az életüket. Ebben lehet vitatkozni, hogy ez igaz vagy nem. Tehát, hogy ő tényleg azt gondolta-e, hogy ezek a röntgensugarak károsak, és itt műtétet kell csinálni, vagy nem. Ez egy kérdéses dolog, erről lehet beszélni, és akkor itt ez egy orvosi szakmai kérdés. Ebben a szempontból ítéletet mond a könyv, hogy itt komoly hiba történt, és ezt a hibát ezt elkövette ez az orvos.
Azt mondod, hogy a bíró úgy gondol erre a dologra, hogy ő már más ember lesz ezután az ítélet után. Az olvasóval mi történik?
Nagyon mély nyomokat hagy a könyv. Szerintem hétköznapi ember ezt el se tudja képzelni, hogy ilyen van. Az, hogy ilyen dolog megtörténhetett, már pedig ilyen dolgok történtek, nem is olyan régen. Egyrészt ezt megismerni, ez egy erkölcsi kötelesség is, illetve ezt mindenképpen elkerülni nagyon fontos, hogy ilyen többet ne lehessen. Tehát ez borzalmas. Azon elgondolkodni, hogy hol van a határ? Tehát én ebben a helyzetben hogy viselkednék? Mert itt azért voltak lehetőségek, és voltak árnyalatok abban, hogy hogyan hódolok be a hatalomnak, hogyan mondok ellent. De ezt megismerni, hogy ezekben a borzalmas helyzetekben igenis vannak olyan emberek, akik kiállnak, akik bátrak, akik segítséget nyújtanak, megmentik egymás életét. Tehát volt olyan, hogy két betegnél dönteni kellett, hogy melyiket műtik meg, azaz melyiket sterilizálják, melyiknek soha többet nem lehet gyereke, és akkor ők ott bizonyos szempontrendszer mellett eldöntötték, és feláldozták magukat, és lehet, hogy ez 20 évvel később derült ki a másik számára, hogy ő azért menekült meg, és azért lehet saját családja, mert a másik feláldozta magát. Tehát az emberi gesztusok, az emberi szeretet, az, hogy hiszek valamiben, vagy segítek a másiknak, tehát ezekben a borzalmas körülményekben is találhat vigaszt, vagy segítséget, ez reményt ad, azt gondolom. És hát ezek az orvosetikai kérdések, mindenkit, aki orvoshoz megy, vagy aki maga orvos, ezen érdemes elgondolkozni, hogy én hol húzom meg a határt, és hol nem.
Korencsi Mártával beszélgettünk, Leon Uris, a Királynő törvényszéke című regényéről, ami a Partvonal kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol folytat praxist az orvos, miután önkéntes számüzetésbe vonult. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje.
I'm gonna take
Az Európa Könyvkiadó adta ki Roman Szentsin a Jeltisev család című regényét. A fordítóval M. Nagy Miklóssal beszélgetünk.
Azt olvasom a főszövegben, hogy újrealista próza. Ön is megkérdezte, mit jelent az, hogy újrealista próza?
Nem egy orosz sajátság, mert sok országban nevezik az irodalom legfőbb új irányzatát újrealistának. Van ebben valamiféle hullámmozgás, irodalom meg a művészetek újra és újra visszatérnek az úgymond realista irányzathoz. Van kínai újrealizmus is például, minden esetre Oroszországban. Ez tűnik most a legerőteljesebb irányzatnak a posztmodern, mondjuk másfél évtizeden keresztül tartó uralma után. Lehet azt mondani, hogy ez az irányzat, ez szakította a 90-es évek posztmodern, mindenből viccet, iróniát csináló, és mi mindig a nyelvvel foglalkozó irányzatával, és az a célja, hogy realista eszközökkel megpróbálja megragadni azt, hogy mi történik ma az orosz emberrel, akár Moszkvában, akár egy kis faluban, mint ahogy a Jeltisev család ezt megmutatja, ugye egy kis falu életét ábrázolja, vagy egy család életét egy kis faluban.
Néhány évvel ezelőtt, tehát még a rendszerváltás előtt voltak ilyen nagy álmok, hogy milyen életet képzelünk mi magunknak. Itt is megfogalmazódnak ezek az álmok, hogy nyugodt élet, hogy lakás, hogy a család, hogy egészség, hogy legmagasabb vágya az autó. Ebben a regényben itt azt látjuk, hogy hogyan veszíti el lépésről lépésre először a tulajdonait, aztán az önbecsülését, aztán pedig teljesen leépül, már nincs is olyan mélység, ami ennél mélyebben van.
Hát igen, ez a társadalom legaljára való
lezuhanásnak
a regénye, és egy család kihalásának a regénye. Egy orosz kritikus azt mondta, hogy ez egy fordított Robinson Crusoe regény. A Robinson Crusoe azt mutatja be, hogy mi mindenre képes a nehéz körülmények közé került ember, hogy meg tud birkózni a minden nehézséggel, és itt meg arról van szó, hogy az ember nem tud megküzdeni azokkal a nehézségekkel, amik rázudulnak. Egyébként az sem teljesen lényegtelen, hogy ez egy rendőr, és egy rendőr családjáról van szó. Azért kerül ebbe a helyzetbe az a rendőr, mert elkövetett egy olyan hibát, egy tulajdonképpen büntettet, ami miatt elveszíti az állását és elveszíti a szolgálati lakását, hogy miért éppen egy rendőr sorsán keresztül ábrázolta ezt a folyamatot Szentsin. Erről sokat vitatkoztak, én nem hiszem, hogy ez annyira lényeges. Az az igazság, hogy sok oka lehet annak, hogy miért ábrázolják nagyon kevesen ezt a világot. Mert az az álom, ami mondjuk úgy a rendszerváltás idején sok orosz emberben élt, végre egy nyugodt élet viszonylagos anyagi jólétben. Ez azért sokak számára megvalósult egyébként Magyarországon is, meg Oroszországban is. Azért egy moszkvai, pétervári vagy bármilyen más nagyvárosban élő középosztálybeli ember életét nem nagyon lehet összehasonlítani a rendszerváltás előttivel. Szóval csak rengetegen kihullottak ebből a világból egyáltalán. A kapitalista világ ez úgy működik, hogy van egy mondjuk egy kristálygömb, amin belül azért viszonylagos anyagi jólétben és boldogságban és biztonságban él az emberek egy jelentős része, és van rengeteg ember, aki ebből kihullik. Na most azoknak az életét, sorsát, akik ebből kihullottak, nagyon kevesen írják meg. Ennek sok oka van, egyrészt azért nem írják meg, mert nem tudják az írók sem, hogy milyen ezeknek a kristálygömbből kihullott embereknek milyen a sorsa, tehát nincs elég információjuk az íróknak sem erről. Másrészt a kristálygömbön belül élő emberek, tehát azok, akik esetleg könyvet is vásárolnak, nem nagyon kíváncsiak. Ezeket a könyveket nem lehet jól eladni, nem lehet azt mondani, hogy Roman Szentsin borzasztóan népszerű író lenne, és hát Magyarországon sem tudunk eladni nyilván nagyon sokat a könyvből, mert az emberek nem is kíváncsiak arra, hogy élnek azok, akik kihullottak az anyagi jólét és a biztonság világából. Ezeket az embereket a mai társadalom lényegében leírta és leírja. Időnként politikai téma lesz abból, hogy egy kormány hogyan próbálja vagy tudja kezelni a munkanélküliek kérdését, abszolút szegénységben élő, mély szegénységben élők kérdését, de úgy tűnik, hogy soha nem válik ez igazán komoly politikai témává manapság, és hát az irodalomnak is csak ritkán témája. Valahogy próbálom magamnak megmagyarázni azt is persze, hogy miért érzem úgy, hogy ez mégis nagyon fontos és igazi remek műveket szülhet, mint ahogy szült ebben az esetben, tehát Román Szentcsin könyve szerintem egy igazi remek mű, de mondom, olyan nagyon nem kíváncsiak rá az emberek.
Azzal a kőkemény elhatározással indult haza, hogy ráncba szedi a két férfit. Ráveszi őket, hogy foglalkozzanak a házzal. Azelőtt a vadtajgában is építkeztek valahogy. És keressenek munkát. Vagy éjszakára szegődjenek el akár három műszakra. Keressék a megoldást. Mert így valóban csak siránkozunk, és a végén megfulladunk ebben a mocsárban. A környező természet is buzgón erősítette a döntésében. Ragyogott a nap, vakítóan fehér lett a hó, de már megtöppedve, mindenhol vidám, eleven tűlevelek szikráztak. A vonat fülkében, mintha csak megrendelte volna, csupa kedves és közlékeny emberrel utazott együtt. Az ablak fölötti hangszóróból fiatal korában népszerű dalok szóltak. Amikor pedig a híreket mondták, egyszer csak felhangzott az elnök energikus, fiatalos és szintén minden ízében elszánt és határozott hangja. Oroszország a nép akaratából választotta magának a demokráciát. Ő maga lépett erre az útra, és minden általánosan elfogadott demokratikus normát követve maga fogja eldönteni azt is, figyelembe véve saját történelmi, geopolitikai és egyéb sajátosságait, hogy milyen módon biztosítja a szabadság és demokrácia elveinek megvalósulását. De amint leszállt a buszról a faluban, kezdett elromlani a hangulata. Álmos emberek, sötét, megdőlt kunyhók, lepattogzott zöld festék a bolt falán, loncsos, korcsházőrző kutyák, amelyek nem védenek senkit, nem is tudni, hogy miért léteznek. Otthon sötétség, pállott, hideg levegő fogadta. Az asztalon rengeteg mosatlan edény. Kolja, Tyoma! Kiáltott be az ajtóból Valentina Viktorovna. A szobából panaszos, reketnyöszörgés hallatszott, aztán valami mozgás. Leesett valami üveg, de nem tört el. Hála Istennek. Mi van már, Nikolaj? Ilyennek még sose látta a férjét. Persze előfordult, hogy erősen beívott, rogyadozott a lába és lebillent a feje, de hogy ennyire? Egy részegesten nem teszi ezt az emberrel. Nikolaj a díványon ült, ringatózott, két kézzel szorította a fejét, nyögdécselt, valamit mondani próbált. A haja borzas, az arcán sűrű, szürkés borosta, egész testében reszket. Valentina Viktorovna látta, hogy most nem volna értelme megszidni, kiabálni. Csak szótlanul kiment a konyhába. Lassan, mintha félne, hogy mellé ül, leereszkedett a hokedlire. Ült, nézelődött, hirtelen eszébe jutott, hogy ott ül, ahol a nénye szokta tölteni a napjait. Felugrott, átült. Nem részegen, hanem valahogy erőtlenül tántorogva, bejött Nikolaj, a kredenchez hajolt, elővette az üveget, a fogával húzta ki a műanyag dugót, löttyintett egy bögrébe. A jobb kezében az üveget tartva, a ballal emelte meg a bögrét és felhajtotta. Hangosan kifújta a levegőt. Állt. Letette az üveget az asztalra. Vizet kortyolt a kancsóból. Az ágyra zuhant, de azonnal fel is állt, a falnak dőlt. Hol van Ártyom? Kérdezte Valentina Viktorovna. Próbált nyugodtan beszélni, és nem azért tette fel ezt a kérdést, mert valóban tudni akarta, hol van a fia, csak hogy ne hallgasson. Hallgatni szörnyű volt. Árty, köhögött Nikolaj. Ártyom megint azzal a... Negyedik napja, hogy elment. Amint elutaztál, most ott lakik. Nikolaj felállt, fogta az üveget. Nekem is tölts, mondta Valentina Viktorovna. Eszébe jutottak Gyenyi szavai, és gondolatban mentegette magát. De hát mit tegyek? Mit lehet most tenni? Kiderült, hogy el se vált tőle, mondta Nikolaj, miután lehajtotta a szeszt, és kifújta magát. Azt mondta, de kiderült... Lehet, hogy mégiscsak rendbe jönnek. Hogy ki jön rendbe? Mi jön rendbe? Beszélsz a... Nikolaj szeme kikerekedett, elfehéredett, és Valentina Viktorovna szeretett volna üvölteni, de egyelőre tűrtöztette magát, hallgatott. Hát nem fogod fel, váljá, hisz direkt csinálja. Jön a tavasz, aztán rögtön kitalál valamit. Vagy esküvőt kell rendezni neki, vagy... Hol elmegy, hol visszajön, hol elutazik. Tehát nekem van szükségem erre a házra, he? Ő neki kéne. Nekem itt is jó, itt is meg tudok halni.
Igazán az a döbbenet, ahogy ez a falu működik, amit itt ábrázol. Az empátiának a hiánya, inkább egymásnak ártani, mint együtt valamit csinálni, valami értelmes dologban elindulni, valamiben részt venni. Valami iszonyúan szomorú.
Ez olyan nagyon sokat nem tudok hozzátenni, mert ez így van, igen, ez egy nagyon szomorú regény. Ahogy egy kicsit tovább, mégis csak megpróbáljam tovább gondolni, az ember ezt a könyvet dühösen olvassa.
Én legalábbis úgy gondolom,
hogy tehetetlenül olvassa az ember, hogy nem igaz, hogy nem tudnak már valamit együtt közösen kitalálni, csinálni, hát mégiscsak emberek, ott él néhány száz ember egy faluba, hát valahogy fogjanak össze, segítség egymást. Ilyen nincs, hogy semmit nem lehet kitalálni, de van, semmit nem tudnak kitalálni, és valószínűleg ez egy nagyon tipikus helyzet. Szentsin semmit nem túloz, elmondta is abban az interjúban, amit én készítettem vele, hogy nem, hogy eltúlozta volna a valóságot, hanem
finomított
rajta, mert különben irodalomként ez nem nagyon működött volna. Így is végtelenül feldühíti az embert ez a tehetetlenség olvasás közben. Ugyanakkor meg persze egy fontos következtetést lehet szűrni belőle, amit a nagyon sok olvasó le is szűrt magának belőle, és egyébként nekem magamnak is ez egy fontos tanulság volt, hogy miért kell erős autoriter állam mondjuk Oroszországban. Hát azért, mert állam nélkül semmi nincsen, vagy ez a semmi van. Nem lehet azt mondani, hogy bízzuk rá az emberekre. Körülményeket próbáljuk megteremteni, és az emberek majd saját maguktól elboldogulnak, és kitalálják, hogy mit kell csinálniuk, hogy mondjuk kiverekedjék magukat a szegénységből. És úgy tűnik, hogy sok oka lehet annak, hogy miért nincs erre lehetőség, tehát hogyha még azt képzelem el, hogy a feltételek meglennének, mert nem biztos, hogy nincsenek. Tehát ott a könyv végén jönnek azt hiszem tadzsikok, akik ott elkezdenek krumpli termesztésből megélni, vállalkozást csinálnak. Valamit lehet csinálni, csak ezek az emberek alkalmatlanok rá. Részben nyilván azért, mert a történelem formálta olyanná őket, hogy nincs bennük semmi kezdeményezőkészség, de azt a következtetést mindenképpen le lehet vonni, hogyha nincs állam, amelyik elkezd valamit csinálni ezeken a területeken, akkor semmi nem lesz. Akkor az emberek maguktól nem csinálnak semmit.
De mert hogy erre vannak szocializálva, hogy ne csináljanak semmit.
Igen.
Hogy az állam fogja megoldani helyettük. Igen. Ez a passzivitás, ami itt van, hogy fokozatosan süllyednek be ebbe a semmibe, ez valami egészen elképesztő élmény tulajdonképpen. Ez most nem egy jó szó erre. Nagy szembesülés azzal, hogy mi történik azokkal, akik képtelenek kezükbe venni a saját életüket.
Nagy szembesülés, egyébként ezt fejtegettem, hogyha nem Szentsint olvassuk mondjuk, vagy hogy az irodalomban, vagy művészetekben nem találkozunk ezzel a kérdéssel.
A könyvben nem szerethetőek ezek a figurák, és elindultunk itt az új realizmussal, tehát hogy volt egy olyan realista korszak, amikor ezeket a küzdő, vagy akár a belenyomorított, a szegénységű belenyomorított embereket bemutatta, akkor azok szimpatikusak voltak, szerethető figurák voltak, érzelmileg lehetett azonosulni. Itt pedig egy ellenállást vált ki az olvasóból. Hogy gondoljunk erre a dologra?
Román Szentsin számára azt hiszem a legfontosabb bíró az orosz irodalomban talán Rasputin, az orosz falusi prózának az egyik legnagyobb képviselője, egy nagy irányzat volt a Szovjetunióban, de sok más író is nyilván hatással volt rá ebből az időszakból. Szolzsenyicinnek is vannak ilyen írásai, amik a falusi próza irányzatába besorolhatók, és kétségtelen, hogy Rasputinnál is, Szolzsenyicinnél is, meg Suksinnál, hogy még egy igazán jelentős nevet említsek ebből, többé-kevésbé ebből az irányzatból. Kétségtelen, hogy ha nem is minden alak, de voltak nagyon pozitív alakok, még akkor is, hogyha netán elbuktak ezek az emberek, ezek pozitív hősök voltak. Eznek egyszerűen szerintem az az oka, hogy abban a korban, amikor a szovjet falusi írók nagy műveiket megírták, akkor az orosz falu még élt. Nem volt teljesen halott. Én nem vagyok szakértője, hogy milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy, hogy az orosz falu már a lényegében meghalt, és Magyarországon is vannak olyan régiók nyilván, ahol a falvak halottak. Nincs, nem folyik gazdálkodás, nincs munkalehetőség. Tehát lényegében ezekben a halott orosz falvakban már csak olyan emberek élnek, akik kihullottak a világból. Nagy részt alkoholisták, akik ott még valahogy eltengetik az életüket abból, hogy egy kis krumplit termesztenek maguknak, meg összeszedik a gombát, meg a vadgyümölcsöket. Úgy, ahogy életben maradnak, ez tökéletes vegetálás, tehát ez nem több, mint életben maradás, a lehető legelemibb szintek, halott falvak. És senki nem is próbálkozik a megmentésükkel. Ide hullanak ki azok az emberek, mondom, nagy részt alkoholisták, akik nem tudnak megélni a városokban. Tehát azért nincsenek szimpatikus alakok,
mert ebben
nincsenek
a helyzetben.
A valóságban sincsenek szimpatikus alakok. Van, aki azért megy oda, hogy na most ezeket az embereket kivezesse ebből a borzalomból, amiben élnek, mert mindenki csak belehullik ebbe.
És ez a szövegek nem is akarnak kivezetni, tehát hogy nem akarnak olyan feladatot adni az olvasónak, hogy menj és csinálj, segíts nekik.
Nem.
Azt érzékelem, hogy nincs igazán nagy boldogsága a rendszerváltástól. Egész Kelet-Európát nyomasztja ez az új feladat.
Hát ez most egy olyan kérdésbe kaptunk bele, amiről órákig lehetne beszélgetni és vitatkozni. Ez tény, persze. Igen, nincsen. Kiderült, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején illúziókban éltünk nagyon sokan, ezekben a volt szocialista országokban, abban az illúzióban egyesek, hogy néhány nehéz év után a kapitalista termelési mód ezekben az országokban is létrehozza a nyugat-európai életszínvonalat, és ez nem történt meg, vagy abban az illúzióban éltünk, hogy a nemzeti függetlenség, mit tudom én, mi magyarok, vagy mi ukránok, vagy mi észtek, végre szabadon, függetlenül egy nagy birodalom diktátuma megszabadulva, mi majd rendbe tudjuk tenni a dolgainkat, és minden tökéletes lesz, mert mi magyarok, vagy mi ukránok meg tudjuk csinálni az országunkat úgy, hogy az tejjel, mézzel folyó kánoán legyen. Ez volt egy másik illúzió. Hát egyik illúzió sem vált be, se a kapitalista termelési mód nem hozza el az anyagi jólétet, se a nemzeti függetlenség nem hozza el önmagától nemzeti jólétet, közben kiderült, hogy a kapitalizmus mint világrendszer elkezdett recsegni, ropogni, és mondjuk úgy, hogy válságban van, és még hosszan folytathatnám, hogy miért nem valósultak meg a reményeink.
Ez az irodalom ezt csak tükrözi. Ez nem feladata megváltoztatni.
Igen.
Miért érdemes mégis elolvasni? Dühösek vagyunk, nem szeretjük ezeket az embereket, akikről olvasunk, és mégis azt javaslom, hogy olvassák el. De miért?
Mondhatnék valami olyasmit, ami ilyen utilitárius, hogy mégiscsak ismernünk kellene ezt a világot is, de tulajdonképpen miért is muszáj ismernünk ezt a világot.
Pont, szerintem az illúziómentesség miatt.
Nem tudom, hogy hogyan csinálja a Román Szentcsint pontosan, de jó olvasni. Kegyetlen érzés, meg dühös lesz tőle az ember, de mégiscsak jó olvasni, és ez valahogy azt jelenti, hogy ő valamit nagyon tud, mint író. Ez egy nagyon jó könyv. Nagyon fukar, bizonyos értelemben nem akar nagynak látszani, és mégis valahogy egy nagy könyv született meg.
M. Nagy Miklós fordítóval beszélgettünk Román Szentcsin a Jeltisev család című regényéről, amit az Európa Könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit mondott M. Nagy Miklós, mi az új realista próza. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsort több évre visszamenőleg is meghallgathatja az interneten, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajósfera műsora.